Üdvözlök mindenkit a szokásokról szóló kurzusom nézőjeként. Ebben a részben a szokástípusokról, szokásrendszerekről, rutinblokkokról esik szó, illetve arról, hogyan változtathatunk meg szokásokat. A második részben említést tettem az amerikai Duke University által készített kutatásról, amiből az derült ki, hogy az időnk 45%-ában a szokásaink vezérelnek bennünket. A mindennapi életünk jó részt a szokásaink szövevénye. Persze nem minden szokás egyforma, vannak egyszerű szokásaink, mint például zuhanyozás, hajmosás, a cselekvés sora, hogy elindulunk reggel, vagy hazaérkezünk munka után. Más szokásokat már nem olyan könnyű kialakítani, fenntartani, a fenntartás is erőfeszítést igényel. Például kerülni bizonyos ételek fogyasztását egy szükségszerű diéta esetén. Gondoljunk a cukorbetegségre, allergiákra, emésztési problémákra, vagy épp egy fogyókúrára. Mindezek között pedig ott rejlenek azok az apró kis szokásaink, amik jó, rossz, ám összetett hatást fejtenek ki az életünkre. Amikor egy új szokást alakítanál ki, vagy épp egy régit változtatnál meg, fontos, hogy tisztában légy azzal, mely szokástípusba sorolható, így könnyebb dolgozni rajta. Az első nagy szokás halmaz az úgynevezett alapvető szokásoké, amelyek az élet több területére is pozitív hatást gyakorolnak. Ilyen alapvető szokás, ha napi szinten rendszeresen mozgunk. A Minap arról olvastam egy cikket, ami kutatási eredményekre hivatkozva arról számolt be, hogy milyen jótékony hatásai vannak a rendszeres gyaloglásnak. Egy kísérletben kimutatták az Illinois Egyetem kutatói, hogy a rendszeres séta növelheti az agy méretét, mivel a gyaloglás serkenti az agyba irányuló véráramlást, ez pedig új idegsejtek növekedését eredményezi. A Georgiai Egyetem tanulmánya azt bizonyítja, hogy a séta csökkenti a fáradtságot és növeli az energiát. Egy kaliforniai kutatóközpont pedig azt állítja, miután 6 éven át tanulmányozták a sétálás hatásait, hogy az intenzív gyaloglás legalább olyan jó a szívnek, mint a kocogás. A Massachusetts-i Egyetemen folyt egy több mint 2000 résztvevős 11 éves követéssel lezajlott vizsgálat, és itt kimutatták, hogy a napi legalább 7000 lépés gyaloglás középkorú felnőtteknél akár 70%-kal is csökkentheti a halálozást. Sok-sok érv szól amellett, miért is jó sétálni. Jót tesz a szívünknek, az izmainknak, a csontjainknak, kalóriát égetünk általa, segít a testsúly megtartásában, vagy a fogyókúrában. Boldogabbak leszünk a séta után, endorfint termel a szervezetünk. Csökkenti a fáradtságunkat, lecsendesíti a lelkünket, előzi az aggodalmakat. Csökkenthetjük a stresszt. Egészségesebb kinézetünk lesz, halványulnak a szemünk alatti karikák. Megkönnyíti a séta az esti elalvást, javítja a memóriát, segít a koncentrációban. Jelentősen csökkenti a halálozási kockázatot. A rendszeres testmozgást végző emberek jellemzően jobban odafigyelnek az étkezésükre, a folyadékbevitelre, hatékonyabbak a munkahelyen, javul a teljesítményük, jobb az állóképességük, kevesebbet dohányoznak, türelmesebbek lesznek. Jótékonyan hat az emberi kapcsolatokra is, hiszen testmozgást végezni, sétálni, gyalogolni társaságban is lehet, sőt, még kellemesebb tevékenység. Alapvető szokás lehet még például a kiadásaink nyomon követése, számon tartása, vagy akár a heti, napi tervezése a munkával, illetve a magánéletünkkel kapcsolatos teendőinknek, programjainknak, és így tovább. Akkor fejtik ki pozitív hatásukat, ha ténylegesen le is zajlanak, mert bizony ezek gyakran erőfeszítést, akarat erőt követelnek. Mivel azonban mindannyian korlátozott időkerettel rendelkezünk, fontos, hogy válasszuk ki azokat, amelyeket igazán fontosnak tartunk az élethelyzetünkben. Ezért gondoskodni kell arról, hogy mindenképp el is végezzük ezeket, mindenféle egyéb teendőkkel szemben prioritást élvezzenek. Sokat segíthet ebben, ha kialakítunk egy jól követhető rendszert ezekből az alapvető szokásokból. Másik nagy halmaza a szokásoknak a támogató szokásoké. Ahogy az elnevezés is mutatja, ezek egy már bejáratott alapvető szokást támogatnak, azért, hogy ne, vagy legfeljebb csak elvétve fordulhasson elő, hogy egy alapvető szokást elmulasszunk. Ha például bevezetted, vagy éppen kialakítod a napi legalább 7000 lépés megtételének szokását, rendszeres mozgás, amiben a közlekedési célú gyaloglás és a mindennapi tevékenységek alatti gyaloglás is beletartozik, több olyan támogató szokás lehet, ami ezt segíti. Például reggel megnézni, hogy milyen idő várható aznap, hogy megtudd, hogy lesz-e akadálya a szabadban való gyaloglásnak, mire számíts. Vagy előző este áttekinteni a másnapi programot, hol melyiknél lesz lehetőség gyalog menni, sétálni, akár úgy is, hogy ebben más személy is részt vesz. Mondjuk egy találkozó egy barátoddal, munkatárssal, ebéd kollégával, gyereket kísérni edzésre, bevásárolni menni, ügyintézés, családi program, stb. Időközönként ellenőrizd, hol tartasz a napi lépés számaiddal. Megteheted naponta többször is, például mielőtt mosdóba mész, amikor kávészünetet tartasz, délelőtt, majd ebédnél, aztán munkából hazaindulás előtt, hogy lásd, hogy állsz, pótolnod kell-e mondjuk vacsora után még, este valamennyit, végül a nap végén újra megnézni. Számos telefonos alkalmazás letölthető már erre. Ezek a támogató szokások képezzenek egyfajta rutinblokkot, amelyek rendszerként működve biztosítják, hogy az alapvető szokásod tényleg minden nap végbe menjen. Időről időre vannak az életünkben olyan kényszerű, kellemetlen feladatok, megoldásra váró helyzetek, projektek, amelyek olyan horderejűek vagy bonyolultak, hogy már-már kezelhetetlen nagyságrendűnek tűnnek. Úgy érezzük, meghaladja az erőnket, a képességeinket, próbára teszi az akaraterőnket. Gyakran megesik, hogy egyesek kihátrálnak ezek mögül, vagy a végletekig halogatják, hogy belekezdjenek végre. Ilyenkor segítenek, Scott kifejezésével élve, az elefánt szokások, amelyek a szokások harmadik halmazát képezik. A kifejezés a találós kérdésből ered. Hogyan lehet lenyelni egy elefántot? Falatonként. A megoldás tehát, szeleteljük a feladatot kisebb, emészthetőbb falatokra, amelyek időigénye jóval elfogadhatóbb a számunkra. 5-15 perc, fél óra, belátás és a feladat nagyságrendje határozza meg. Így könnyebben ráveszed magad, hogy dolgozz rajta. Rendszerint közben azon veszük észre magunkat, hogy valójában többet foglalkoztunk a dologgal, mint amennyit eredetileg terveztünk. Hát én például így vagyok a ház rendberakásával, az éves nagy takarításokkal. Ahelyett, hogy egy egész napot végiggyűriznék, amit a hátam közepére se kívánok, felaprózom a tennivalókat, akár két hétre is széthúzva, és napi kétszer fél órát foglalkozom vele, délelőtt, majd délután. Egy másik módszerem, hogy naponta csak valamelyik részét teszem rendbe a lakásnak, mondjuk egyszer a fürdőt, másik nap a konyhát, az előteret, dolgozószobát, és így tovább sorra haladva. 2-3 évente szelektálok és lomtalanítok a szekrényeinkben. Ilyenkor kisebb egységekbe haladok naponta, mondjuk fehérneműs fiókok, következő nap téli nyári ruhák, akasztós szekrények, komód, cipős szekrények, és így tovább. Így ezek rövid idő alatt elvégezhetők. Legutóbb egy hát nem túl érdekes, de eléggé időigényes, macerás és nagy odafigyelést igénylő feladatom kapcsán alkalmaztam az elefánt szokást. Egy Excel alapú vizsgagenerátornak a kérdésbankját állítottam össze. 200 tesztkérdéssel, ezeket több másik tesztárból kellett összeválogatni, témák, típusok szerint, és közben még tartalmilag is felülvizsgálni, javítani, aktualizálni. Bár nem vagyok rossz benne, de mégis azt kell mondjam, hogy hát nem ez az álmai munkája. Másrészt meg tudtam, hogy nem véletlenül kaptam én ezt a megbízást, és mennyire fontos, hogy időre készüljek el vele a lehető legkisebb hibahatárral. Na, se baj, gondoltam, majd jól felszeletelem én ezt az elefántot. Mivel 3 heten volt rá határidőig, szépen lebontottam napi 15 perces tevékenységekre, és így pár olyan napom is akadt, amikor akár kétszer is tudtam foglalkozni a dologgal. Sikerült is végeznem vele, anélkül, hogy stresszeltem volna miatta, vagy belefáradtam volna. A 15 perces feladat részeket hozzá kapcsoltam a napi rutinomhoz, amivel a munkanapjaimat indítom. 9 órakor kezdődik a munkanapom, többnyire online képzéssel vagy meetingekkel. Ilyenkor már 8-kor a laptopomnál ülök, és előkészülök az első eseményre. Megnyitom a szükséges programokat, fájlokat, lehalkítom a telefonom, előkészítem a jegyzeteimet. Ebbe az idősába tettem be azt a 15 percet, amelyben a kérdésbankkal foglalkoztam, majd szokás szerint főztem egy kanna teát magamnak délelőtre, mielőtt elindult az első programom. Tulajdonképpen egy már kialakult rutin blogba az akkor, amikor módszerrel kapcsoltam be egy új szokást. Így segítve annak mindennapi működését. A jel, aminek a hatására elkezdtem az újonnan felvett tevékenységet, az volt, amikor a munkanapot előkészítő apró teendőket megcsináltam. Ez adta az impulzust, hogy most jön a tesztáras munkaegységem elvégzése, vagyis az elefánt szokás egy kicsi szelete. A jutalom pedig az a megelégedettség volt, hogy elvégeztem egy kevésbé élvezetes feladatot, és nem nyomaszt majd a nap folyamán. Emellett a délelőtti teámat szintén jutalom gyanánt, a tea készletem egyik különleges fajtájából készítettem el. Szóval megvolt a jel, rutin, jutalom, hurok. Ahhoz, hogy könnyebben betartsd és következetesen gyakorold az új szokásodat, ne szakítsd meg a láncot, készíts tervet. Lehet ez egy egyszerű táblázat, egy asztali vagy fali naptár, a telefonod naptára, vagy a levelező programodé, ahová előre beírod az új tevékenységedet. Ez azt is megkönnyíti, hogy nyomon kövesd a haladásodat, és ellenőrizd magadat. Ha megtetted a betervezett tevékenységet, amit szokássá akarsz alakítani, jelöld a táblázatodban, a naptáradban, valamilyen színnel, ábrával, pipa, zöld szín, smiley, csillag, ami tetszik. Egyes szokások esetében a naplózás, feljegyzés, egyszerű strigulázás is megfelelő a nyomon követésre. Mondjuk listázd a nap végén, vagy rögtön az adott szituációt követően jegyezd fel, hogyan jártál el, strigula vagy plusz jel, ha az új viselkedést alkalmaztad, zéró vagy mínusz, ha visszaestél és a régit. Már ezzel is arra ösztönzöd magad, hogy még jobban odafigyelj és tarts ki a változás mellett. Most nézzük meg, hogyan tudunk egy már kialakult szokást megváltoztatni. Akkor tartjuk ezt kívánatosnak, ha a régi szokás már nem visz előrébb, vagy hátráltat, esetleg kifejezetten rossz hatással bír. Az új szokás receptje 3 összetevőből áll. A kiváltók azonosítása, a régi szokás azonosítása, az új viselkedés meghatározása. Ha nem tudjuk, mi váltja ki a berögzült viselkedésünket, sosem fogjuk tudni megváltoztatni, hiszen észre sem vesszük, és már csináljuk is. Minél konkrétabban fogalmazunk, annál jobb. Charles Duhigg szerint mindössze 5 kiváltó ok létezik. Hely, idő, érzelmi állapot, a többi ember és a reakciónkat közvetlenül megelőző cselekvés. Vannak, akiknél a stressz, feszültség, idegesség, frusztráció, mint érzelmi állapot vált ki valamilyen berögzült viselkedést, például kéztördelés, ajakharabdálás, evés. Vannak, akiknél egyes időpontok a kiváltó okok. Például megrögzötten 00:30-kor ebédelnek, vagy épp este 6-kor vacsoráznak. Másoknál a hely, ahol vannak, az váltja ki a tipikus viselkedést. Mondjuk otthon a fürdőszobában, vagy a mosdóban a kagylót is lemossák a kezükkel minden kézmosásnál. Esetleg következetesen még otthon is megtörölgetik az evőeszközüket, ha asztalhoz ültek az étkezéshez. Hát jobb esetben a szalvétájukban, rosszabb verzió, hogyha az abroszt vagy a pólókat használják erre. Egyeseknél összeadódnak a kiváltó okok. Láttam például kamasz fiú esetében, hogy reggelizéskor, majd kora délután, hazaérkezést követően, aztán vacsora időben is, a szobájában a számítógép előtt evett. Végezetül a mellette levő radiátorra pakolta a tányérokat, bögréket, hát napok alatt szépen felhalmozott installációt épített ezekből. A vége persze az lett, hogy előbb-utóbb kénytelen volt az egész odaszáradt csetres kupacot kivinni a konyhába, és sziszi-puszi munka árán tisztára suvickolni. Hát ez egyrészt nem volt valami gusztusos, másrészt sokáig is tartott, értékes időt rabolva a számítógépen a neten való lógástól és a videójátékozástól. A berögzült cselekvést általában könnyebb azonosítani, mint a kiváltó okot. Hát főként azért, mert észrevehető, szembeötlő vagy zavaró számunkra, akár másoknak is. Talán már visszajelzéseket is kaptunk rá vonatkozóan. Sokszor az eredménye, következményei látványosak, beszédesek, akár kellemetlenek, károsak is lehetnek. Katonáknál például annyira berögzül, hogy felettesükkel való találkozáskor így haptákba vágják magukat, hogy már akkor is így tesznek, felpattannak és kihúzzák magukat, hogyha telefonon beszélnek a felettesükkel, pedig ilyenkor nem is látják a másikat. Vannak, akiknek szokásuk a hajukat tekergetni, vagy az ujjaikat ropogtatni, szakálukat simogatni. Ha tudatosan figyeljük, mikor, milyen helyzetben tesszük ezeket, az okára is ráébredhetünk. Azt is megtehetjük, hogy megkérünk valakit, hogy segítsen ebben, mint külső szemlélő, és ossza meg velünk, amit tapasztalt egyes viselkedéseink kapcsán. A harmadik lépés az új viselkedés meghatározása, vagyis a régi lecserélése valami másra. Fontos, hogy legyünk konkrétak, és ne jelentsen több időt, vagy nagyobb erőfeszítést az új rutin, mint a régi. A stresszevők esetében megoldás lehet mondjuk a nassolást egészségesebb rágcsánivalóval helyettesíteni, mondjuk valami zöldséggel, almaszeletekkel. Vagy evés helyett lassan meginni egy pohár vizet, főzni egy teát, és elkortyolgatni. Lehet az új viselkedés, hogy kimegyünk a levegőre, vagy ablakot nyitunk, és néhányszor mély levegőt veszünk. Már az is nyugtató hatású, ha elkezdünk a légzésünkre fókuszálni, és párszor mélyebben, és lassabban lélegezni. A megrőzött kanáltörölgetés is kicserélhető arra, hogy asztalhoz ülve helyette például töltsünk vizet a poharunkba, igyunk egy keveset, vagy egyszerűen csak üljünk csendben, és számoljunk el magunkban ötig. Az edényhalmozó kamasz esetében érdemes magát a helyet úgy átrendezni, hogy ne legyen annyira készre eső az a radiátor, és az ajtó közelében legyen egy polc vagy kis asztal, így a kiváltó okot, a helyszín is gyengítjük. Helyettesítsük a viselkedést azzal, hogy tálcát használjon, amit elhelyezhet az ajtó közelében levő helyen, akkor, amikor végzett az evéssel. Csak arrébb gurul egy kicsit a székével, vagy tesz egy-két lépést. Adott alkalommal pedig kiviszi a konyhába, és gyorsan elmosogatja. Hát ha nem is rögtön evés után, de amikor úgyis feláll, mert mondjuk mosdóba kell mennie, vagy ismét megéhezett. Így az új rutin egy amúgy is szükséges cselekvéshez társul. Nem telik több időbe, mint a korábban felhalmozott edények hosszadalmas levakargatása, elmosogatása, amit amúgy is nagyon utál. Már eleve jutalom, hogy ezt a kinkeserves feladatot elkerülheti, ráadásul a kedvelt időtöltéseitől sem kell hosszan elszakadnia. Persze szülőként sokkal inkább szeretnénk, ha teljesen leszokna a szobájában étkezésről, de ne legyünk maximalisták, ez már egy sokkal nagyobb projekt. Ráadásul a kamaszok élettani sajátossága a begubózás, elvonulás, a magukban vagy a kortársaik társágába folytatott vége, hossza nincs, és manapság nagyrészt online tevékenységek. A szokásformálás eleve a szokások kialakulásának módján alapszik, vagyis az alapvető cél, hogy következetesen addig ismételjünk egy bizonyos viselkedést hasonló szituációkban, amíg az automatikussá nem válik. A szokások nem egyik napról a másikra alakulnak ki. Éppen ezért a tudatos hozzáállás segíthet, hogy kitartó maradj a céljaiddal, és a nehéz pillanatokban is probléma nélkül túl tudj lendülni a nehézségeken. Ahelyett, hogy egy megfoghatatlan álmot tűznél ki magad elé, sokkal inkább egy konkrét, mérhető, kis lépésekkel bővíthető célt határozz meg, amely fokozatosan eljuttat téged a kívánt állapotig. Darren Hardy mondásával zárnám. Az apró jó döntések következetességgel és idővel párosulva drasztikus változást eredményeznek.